Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Önök a szombat reggeli napindítót hallják. Folytatjuk adásunkat, beszélgetünk Huszár Lőrinc atyával a böjti időszakról. Most 8 óra 13 perc van, azt követően pedig Monostori László atyát kapcsoljuk a leltéri plébániáról. Miért nagyböjtnek hívjuk ezt az időszakot, Lőrinc atya?
Ez sajátos magyar elnevezés, a hivatalos latin elnevezése, tempus quadragesime, azaz a 40 nap ideje. Magyar népünk így a táplálkozás szempontjából közelíti meg ezt az időszakot, a húsvétnak is az a neve, hogy a húsvételnek az ideje, holott az urunk feltámadásának az ünnepe. Tehát egy sajátos magyar elnevezés, hogy nagy bőjt.
Van szigorú
bánati időszak.
Igen. Van szigorú böjti nap és a sima böjti nap. Mi a különbség a kettő között?
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a sima böjti nap a nagyböjt péntekjei, amikor is a hústól való megtartóztatást kéri tőlünk az egyház. Szigorú böjtöt két napon, hamvazó szerdán és nagy pénteken kér az egyház, vagyis háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól. Természetesen, akiknek egészségügyi okok miatt többször kell étkezniük, azokat nem kötelezi ez az előírás.
A böjtnek elsődlegesen testi célja van?
Nem. Nem. Hanem a böjt az a keresztény hagyományban, a szentírási hagyományban a bűnbánatnak egyik formája, az imádságot kíséri. Tulajdonképpen nem elég önmagában a böjt, szükséges az imádság, és szükséges a bűnbánat is, hogy valóban lelki tartalma legyen ennek a böjtnek, ennek a 40 napi időszaknak.
Mi az a minimális lemondás, amit az egyház előír a nagyböjti időszakra?
Péntekekre a hústilalmat, illetve hamvazó szerdán és nagy pénteken pedig a szigorú böjtöt.
Kiváltható-e jó cselekedetekkel a testi böjt?
Vannak, akik mondjuk nem tudnak böjtölni, ahogyan említettem, többször kell étkezniük, akkor rájuk ez nem vonatkozik. Az egyház kéri ezt a minimális dolgot. Azt hiszem, ez vállalható, teljesíthető, hogy nagyböjt péntekein nem fogyasztunk húst, és úgymond szigorú böjtöt tartunk, háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól habazó szerdán és nagy pénteken. Azt hiszem, ez olyan minimális követelmény, ami egészséges, nagykorú emberek számára teljesen teljesíthető.
Itt szó lehetne arról is, hogy miért pont a húsról való lemondással böjtölünk.
Mert a hús az egy gazdag táplálék, a hús az ünnepi eledel, a húst azt nem teheti meg mindenki, hogy az legyen az asztalán, bár napjainkban a zöldség az drágább, mint a hús. Ez alakult ki.
Lehet mondani.
Igen. De fontos az önkéntes böjt, fontos az, hogy találjuk meg, hogy nagybőjti időben mondjunk le valamiről, illetve hát úgy rendezettebben éljük az életünket. A bűnbánatnak az ideje legyen, a húsvétre való előkészületnek az ideje legyen számunkra ez az időszak.
Ez még akár felvezetésnek is jó, a bűnbánat ideje. Köszöntöm szeretettel Monostori László atyát a leheltéri plébániáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenre kiállván szép jó reggelt mindenkinek!
Köszönjük szépen, Laci atya, hogy elfogadtad a felkérésünket. Gondolom, hogy hallottad az előző gondolatokat. Ezzel folytatnánk tulajdonképpen, hogy hogyan határozhatjuk meg a bűn fogalmát teológiailag. Mit mond erről az egyház, illetve a Szentírás?
A bűn az, amikor valaki tudva, akarva, szabadon nemet mond a Jóisten szeretetére, és elfordul tőle. Tehát a bűn az valahol a szeretetnek a hiánya, a nemet mondás az Isten hívására, amikor nem véletlenül, hanem tényleg nagyon fontos, hogy ezt tudva, akarva és szabadon kell, hogy elkövessük ahhoz, hogy valóságos bűnről beszéljünk. Tehát olyan nincs, hogy valaki véletlenül követel egy bűn. Mert amit véletlenül teszek, az lehet figyelmetlenség, az lehet valamilyen hiba, de ahhoz, hogy az a szó szoros értelmében bűnné váljon, ahhoz az kell, hogy ezt tudva és akarva és szabadon tegyem. Mert Isten nem csapdákat állít nekünk, imitam ott, és akkor nézi, hogy kiesik bele a bűnbe, hanem ő azt szeretné, hogy ne kövessünk el bűnt, és hogy hozzá térjünk, hogy ő felé haladjon az életünk. Viszont sajnos ez a tapasztalat, hogy mi emberek hiába akarjuk a jót, és jónak vagyunk ugyan teremtve, de mégis a bűnre hajlik a természetünk, és időről időre mindannyian követünk el bűnöket, ez alól senki nem kivétel, még a legnagyobb szentek sem, egyedül Szűz Máriának és Jézus Krisztusnak jutott ez a kegyelem, hogy ők mentesek voltak minden bűntől közülünk emberek közül. Szóval a bűnök itt vannak életünkben, és az a fontos, hogy nagy bőjtben különösen is, hogy figyeljünk oda, hogy a napi lelkiismeret vizsgálat végzése révén próbáljunk meg egy kicsit jobb emberekké válni. Akkor is, hogyha nincsenek óriási, hatalmas bűneink. Én gondolom, hogy a Mária Rádiót feltétlenül a tömeggyilkosok meg a csalók hallgatják elsősorban, de kisebb bűneink mindannyiunknak vannak, és hogyha ezekben tudunk fejlődni, hogyha jobban odafigyelve, több szeretettel tudunk egymás felé fordulni, akkor ráléphetünk még jobban, még biztosabban arra az útra, amely a Jóistenhez vezet, minél egyenesebben, minél kevesebb kitérővel, minél kevesebb hurokkal vagy hajtűkanyarral, hanem egyenesen az Úr felé, mert az az út, amin érdemes mennünk.
Laci atya, említetted, hogy kisebb bűnök, milyen fajtáit ismerjük a bűnnek, halálos bűn, bocsánatos bűn, Szentlélek elleni bűn, mennyire súlyosak ezek, mennyire vannak súlyozva ezek, és hogyan történik ezeknek a feloldozása, hogyha nagyon súlyos dologról van szó?
Hát engedd meg, Lúzi, hogy ezt most ne annyira teológiai szakkifejezésekkel, hanem inkább egy szemléltető képpel próbáljam meg megközelíteni. Úgy tudnám ezt talán a legjobban elmondani, hogy képzeljük el az előző képemet tovább gondolva, hogy az életünk egy út, egy ösvény, amely a Jóistenhez vezet. Na most, hogyha én elkövetek egy bűnt, egy kisebb bűnt, egy úgynevezett bocsánatos bűnt, ez azt jelenti, hogy én letérek erről a kitaposott ösvényről, és bemegyek az árokba, bemegyek a csalánosba, bemegyek a bozórba, még mindig alapvetően a Jóisten felé haladok, de már nem a legközvetlenebb, nem a legrövidebb úton, hanem letérek róla, és valami más irányba keveredek el egy picit, de azért a fő irány még mindig a Jóisten. Ezek a kisebb, úgynevezett bocsánatos bűnök, amelyeket emberi gyarlóságból mindannyian elkövetünk. Ezeket, hogyha őszintén megbánjuk, például a Szent Mise elején, a közgyónás során, akkor ezekre bocsánatot kapunk, és mehetünk áldozni, azzal nincsen semmi probléma, hiszen egyikünk sem tökéletes, úgyhogy nem csak bűn nélkül lehet áldozni menni, de hogyha a bocsánatos bűnöket megbánjuk, akkor nyugodtan járulhatunk szent áldozáshoz a Szent Misén. Ezzel szemben, ahogy említetted, vannak az úgynevezett halálos bűnök, amik viszont olyan súlyosak, amelyek elszakítanak minket egy időre a Jóisten szeretetétől. Tehát az előbbi képpel élve ez olyan, hogy már nem a Jóisten felé haladok az ösvényen, hanem tudva, akarva, szabadon hátat fordítok neki, és azt mondom, hogy én nem akarok feléd menni, én a másik irányba megyek. 180 fokos fordulatot vesz az életem, és Istennek hátat fordítva a gonosz felé kezdve kell menni. Ezek súlyos bűnök, amelyeket azért nehéz felsorolásszerűen mondani, erre is mindjárt mondok még egy példát, hogy miért nehéz, mert ez nagyon nagyban függ a körülményektől is. Hadd mondjak egy példát, hogy nem tudnám megmondani, hogy a hazugság az most bocsánatos bűn, vagy halálos bűn, mert attól függ. Ha én viccből valakit megtréfálok, és úgy mondok valamit, ami nem igaz, vagy egyszerűen valaki egy olyan indiszkrét kérdést tesz fel, amire nem szeretnék válaszolni, és akkor azt elütöm egy nem tudommal, ezek nem olyan súlyú bűnök, mint hogyha mondjuk hamis tanúvallomást teszek egy bíróságon, és ezáltal egy ártatlan ember börtönbe kerül. Tehát figyelembe kell venni mindig a körülményeket, azt, hogy az adott esetben milyen kárt okozok, és így tudjuk megítélni legalább valamilyen szinten azt, hogy az adott bűn milyen súlyos, de viszont azt, hogy az adott ember most követettel bűnt, halálos bűnt követettel, vagy bocsánatos bűnt követettel, ezt mi külső szemlélők nem is tudjuk megítélni, ezt egyedül az ő maga meg a Jóisten tudja, hiszen ez a lelki ismeretben dől el. Viszont, hogyha valaki halálos bűnt követel, akkor sincs minden veszve, hiszen pont ezért adja az egyház, szinte tárcán kínálja a Szent Jónást. Hiszen ez az a szentség, amelyben visszanyerhetjük a megszentelő kegyelem állapotát, amelyet a halálos bűn elkövetésével elvesztettünk, és a Szent Jónásban minden bűnünkre bocsánatot nyerhetünk. Nincs olyan nagy bűn, amit a Jóisten ne tudna megbocsájtani, hogyha őszinte szívvel hozzátérünk, hogyha megbánjuk bűnünket, és hogyha elhatározzuk, hogy változunk. És a Szent Jónás az mindenki számára nyitva áll, ott a lehetőség, hogy új életet kezdünk, megváltozzunk, nincsen teljesen elrontott élet, megtérésre, újrakezdésre és új lehetőségre, tiszta lappal történő indulásra mindig van lehetőség. És azt hiszem, hogy ez egy olyan óriási jó hír, amely örömmel töltheti el szívünket, és akik most nehéz helyzetben vannak, vagy úgy érzik, hogy eltávolodtak a Jóistentől, távol vannak tőle, nektek különösen is mondom, hogy térjetek be egy templomba, keressetek meg egy papot, és ha megbánjátok bűneiteket, fel tudunk oldozni benneteket, és segítünk abban, hogy visszatérjetek a Jóisten felé vezető útra. Azt hiszem, hogyha ezt megteszi akár egy valaki is, akkor az már egy óriási dolog, és olyan jó lenne, hogyha Nagybőjtben minél többen megtisztítanánk a lelkünket, hogy aztán majd tiszta szívvel vehessünk részt a húsvéti szertartásokon.
Nem könnyű valóban eldönteni, hogy az a bűn bocsánatos vagy halálos bűn. Nagybőjti időszakban vagyunk, a böjt megszegése mikor számít halálos bűnnek, és mikor bocsánatos bűnnek?
Erről is olvashatunk régebbi imakönyvekben például ilyen kategóriákat, hogy hát a pénteki hústilalom megbeszegése az csak bocsánatos,